11. fejezet. Minucius Centurio a tábor mellett az úton várt rájuk. Ahogy két tiszt társa, Anno Barbust támogatva lassan közelebb ért, összefonta a karjait.
Ő pedig?
Hercus Anno Barbus,
morogta Macro.
Korábban már találkoztunk vele. Ott volt Hispellumban a múlt éjjel.
Gondolom, ti meg csak elmentetek sétálni az éjszaka közepén, és egyszer csak rátaláltatok.
Jegyezte meg Minucius alig leplezett gyanakvással.
Ami azt illeti ti ketten, pontosan kik is vagytok?
Centúriók, akik az új szolgálati helyük felé tartanak. Ahogy azt már mondtuk.
Ahogy azt már mondtátok.
Láttad az iratainkat, tette hozzá Kátó. A birodalmi hadsereg hivatali pecsétje van rajtuk, igaz?
Azokat egy ügyetlen kisgyerek is tudja hamisítani.
Lehet, de miért akarná bárki hamisítani? Erősködött Kátó. Most pedig, kérlek, hadd vigyük be ezt az embert a sátorba, hogy elláthassuk a sebeit.
A sebeit?
Vonta fel a szemöldökét Minucius.
Miféle sebeit?
Amikor rátaláltunk, néhány fickó épp azon szórakozott, hogy milyen fájdalmasak lesznek az utolsó pillanatai.
Miért?
Macro vállat vont.
Vigyük be a sátorba és derítsük ki.
A két centúrió lefektette Anno Barbust Macro helyére, hamarosan Minucius bukkant elő egy ládával, benne az egyik szekérről hozott gyógyszerekkel és ruhákkal. Letette a ládát a kereskedő mellé, Kátó pedig félrehúzta a köpenyt, felfedve az égési sebeket.
A fenébe is, fintorodott el Minucius.
Mi a fenét műveltek vele?
Próbálták megoldani a nyelvét, felelte Kátó. Hallottuk, hogy feltettek neki néhány kérdést.
Miféle kérdéseket?
Azt nem tudjuk biztosan. Valamit kerestek, miről azt mondta, nincs nála.
Ó, ennek aztán igazán nagy hasznát vesszük. Kezd ébredezni,
biccentett Macro a kereskedő felé.
Kérdezzük meg tőle.
Anno Barbus szeme kinyílt, majd idegesen körbe pillantott a föléje hajoló arcokon, ám ahogy felismerte Kátót és Macrot, a félelme tovatűnt. Megnyalta az ajkát és mosolyt erőltetett az arcára.
Há, megmentőim! Egy pillanatig azt hittem, hogy... Mi történt velük?
Az egyikük elmenekült, felelte Macro. A többiek meghaltak. Elmondott, kik voltak?
Egy pillanat, szólt közben Minucius. Előbb hadd nézzem meg azokat a sebeket.
Kinyitotta a gyógyszeres ládája tetejét, a ládában különféle kenőcsökkel teli tégelyek és kötszerek sorakoztak. Minucius keresgélt közöttük, aztán elővett egy parafadugóval lezárt kis korsót, majd a benne tartott olajos kenőccsel gondosan bekente a kereskedő melkasán és arcán húzódó égési sebeket.
Libazsír, magyarázta, megóva fertőzésektől. Emeljétek fel, amíg bekötözöm.
A kereskedő a fogát csikorgatta, mielőtt Minucius egy tiszta vászon csíkot tekert a felsőteste köré, és megkötötte az egyik karja alatt. Anno Barbus végül hálásan hátradőlt a fekhelyre, amíg Minucius bezárta és félretette a gyógyszeres ládát.
Rendben van, mondta Macro. Mondd el, mi történt?
Anno Barbus behunyta a szemét, majd beszélni kezdett.
Ahogy azt már mondtam, kereskedő vagyok. Műtárgyakkal kereskedem. Ravennában megveszem a Görögországból hozott árut, aztán elszállítom Rómába az üzletfeleimnek. Egy hete hagytam el a fővárost, amikor elindultam. Jókora summa volt nálam. Elég jól haladtam, de aztán jött a hóvihar, és elzárta a flaminiai utat. Mikor az idő kitisztult, észrevettem azokat a fickókat valamivel feljebb az úton. Biztosan az erre járó utazókra vártak. Megfordítottam a lovamat, vágtatni kezdtem vissza, amerről jöttem, csak hogy ők is lóra kaptak, a nyomomba eredtek. A láda arany, amit cipeltem, nagyon lelassított. Tudtam, ha nem haladok, gyorsabban elkapnak, ezért megálltam, elrejtettem az aranyat, aztán tovább menekültem.
Elrejtetted?
Szólt közben Macro.
Hová?
Miért árulnám el nektek?
Nézett rá Anno Barbus.
A fenébe is, ember! Megmentettük az életedet! A császár seregének centúriói vagyunk, nem hegyi úton állok.
Anubarbus elgondolkodott.
Rendben. Van egy kis szentély az út mellett. Annak a közelében rejtettem el egy rókajukba. Jobb lesz, ha ott találom, amikor visszamegyek érte, különben tudni fogom, kit kell keresni. Vannak ismerőseim. Nagy hatalmú ismerőseim.
Makró szomorúan megrázta a fejét.
Mindannyiunknak vannak pajtás, de jobb elkerülni őket, nehogy kitoljanak az emberrel. Minden esetre folytasd a történeted.
A többit már ti is ki tudjátok találni,
mondta Anubarbus.
Tovább vágtattam, de nekik jobb lovaik voltak, így sötétedéskor utolértek. Ott helyben meg akartak ölni, de amikor látták, hogy már nincs nálam a pénzes láda, tudták, hogy elrejtettem valahol. Először csak megvertek, de mivel nem beszéltem, a vezérük megfenyegetett, hogy végez velem. Tudtam, hogy abban a pillanatban halott leszek, amint elárulom, hová rejtettem a pénzt, ezért befogtam a számot. Végül levetköztettek és odakötöztek ahhoz a farönkhöz, aztán gyújtottak egy szép kis tüzet. Nem tudtam, mit terveznek, amíg a vezérük el nem kezdte izzítani a kardját. A többit már tudjátok. Épp időben érkeztetek, őszintén szólva, mindent elmondtam volna nekik, amint az a penge a golyóim közelébe került volna.
Kátó arca megrezzent. Ugyan, ki nem beszélt volna?
Ekkor kirontottatok a tisztásra. Ketten, négy ellen.
Anubarbus elmosolyodott.
Ehhez bizony az kell, hogy az embernek a helyén legyenek a golyói.
Örülj, hogy a tieid is megmaradtak,
jegyezte meg Makró, majd Minucius felé fordult.
Sikerült meglepnünk őket. Kettőt még azelőtt levágtunk, hogy felocsúthattak volna. Én elintéztem az egyiket, a másikat viszont Kátó hagyta elmenekülni.
Na várjunk csak egy pillanatot, fortyant fel Kátó. Az egyik kurafi megragadta a bokámat, ezért te mentél a menekülő után. Te hagytad elmenekülni.
Makró engesztelően felemelte a kezeit.
Csak szófordulat volt, fiú, semmi több. Akárhogy is, de elmenekült. Visszafelé indult az úton.
Ezt mondtad, műtárgyakkal kereskedsz, fordult Kátó Anubarbus felé.
Igen, na is?
Miféle műtárgyakkal?
A szokásos dolgokkal. Szoborok, kerámiák, bútorok, könyvek. Bármi, amiért a Róma gyűjtői jó árat fizetnek. Megdöbbennél, ha tudnád, mennyit hajlandóak fizetni bizonyos holmikért. Az én legnagyobb örömömre.
Mi a helyzet a tekercsekkel? Kérdezte Kátó.
Tekercsekkel?
Ráncolta a homlokát Anubarbus.
Ha miféle tekercsekkel?
Nem tudom, de mondd csak, tapasztalataid szerint milyen áruk van a tekercseknek?
Hát az attól függ, néhányan akár egy kisebb vagyont is kifizetnek egy eredeti receptkönyvért. Mások a történetírással vannak így, vagy az elbeszélésekkel. A közmondások gyűjteményeivel, jóslatokkal, ilyesmiket szoktak gyűjteni. Persze, befektetési szempontból az erotika a legjobb választás, különösen a távol-keleti anyagok. Azokból még Subura utcalányai is tudnának tanulni.
Efelől semmi kétségem, mosolygott Kátó. De ez minden? Semmi más nem tesz értékessé egy tekercset?
Anubarbus gondolkodott, majd vállat vont.
Sajnálom, de jelenleg ez minden, ami az eszembe jut. Au!
Az arca eltorzult a fájdalomtól, és a mellkasához nyúlt.
Ne! Szólt rá Minucius félreütve a kereskedő kezét. Jobb, ha békén hagyod a sebeidet. Inkább próbálj pihenni egy kicsit.
Igen, pihenni,
bólintott a kereskedő.
Azt hiszem, mára elegem van a kérdésekből, ezért, ha nem bánjátok, uraim!
Makró megrázta a fejét, Kátó pedig sóhajtva hátrébb húzódott. Anubarbus behunyta a szemét, és feszült arccal próbált lassan lélegezni. A mellkasa végül egyenletesen mozgott fel alá, az arcizmai is ellazultak, ahogy mély álomba merült.
Mit gondoltok? Kérdezte Kátó.
Miről?
A történetéről. Hihető?
Amiért ne lenne az?
Ingatta a fejét Makró.
Te mindenütt összeesküvést látsz, Kátó. Miért ne lehetne ez a fickó az, akinek mondja magát? Elég hihető.
Túlságosan is az, tűnődött Minucius. Ej, már te is! Fordult meg Makró bosszankodva. Miért ne? Kérdezett vissza az idős centúrió. Ami azt illeti, még abban sem vagyok biztos, hogy te és a fiú azok vagytok, akiknek mondjátok magatokat. Mi volt ez az ostobaság a tekercsekkel?
Elegem van ebből, marmogta Makró. Pihenésre van szükségem.
Ami pedig azt illeti, biccentett Minucius a Makró hálóhelyén fekvő kereskedő felé.
Ő, nagyszerű,
csikorgatta a fogait Makró.
Vár csak ez hiányzott.
Feltápászkodott és a sátor bejárata felé indult. Most meg hová mész?
Ugyazni, persze csak ha nincs ellenedre. Aztán vágok néhány fenyőágot, hogy új fekhelyet készítsek magamnak.